25. John Dallár kinyitotta a szemét. Oly élénken látta maga előtt az álmában felidézett otthonát, hogy hirtelen azt sem tudta, hol van. Nem ismert rá a barlang érdes falaira. Először azt hitte, az álom a valóság, és Ajla barlangja csak álombéli látomás. Ahogy kezdett magához térni, úgy tűnt, mintha a falak elmozdultak volna. Amint az álom kiment a szeméből, rájött, hogy más szemszögből, a tűzhely másik oldaláról látja a falakat. Ajlának hűlt helye volt. A tűzhely mellett két megkopasztott hófajt feküdt, s egy tollakkal telerakott, lefedett kosár állt. John Dallár pohara, amelyen a fa erezett, egy kis állatképét adta ki, már ki volt készítve. Ajla szorosan font kosárba oda tette mellé a reggeli teát és egy frissen hántolt vesszőt is. Tudta, hogy a férfi szereti szétrágcsálni a vessző egyik végét, és azzal megtisztítani a fogát az éjszaka rárakodott lepedéktől. John Dallár felkelt, és kinyújtóztatta a szokatlanul kemény derékajtól megmerevedett végtagjait. Ajla nemrég mehetett el, mert a tea még meleg volt. A férfi töltött magának belőle. Órát megcsapta a meleg menta illat. A menta volt az egyik kedvence. Belekortyolt a teába. A mentán kívül még málna levél és lucerna ízt vélt felfedezni. Kezébe fogta a poharat meg a vesszőt, és kivonult a barlang elé. A teraszon állva a völgy felé fordult, a patakot figyelte, miközben a nyírfa vesszőt rágcsálta. Rostossá rágott végével végig surulta a fogsorát, majd a teával kiöblögette a száját. Ez már szertartásá vált. Ettől mindig felfrissült, és rendszerint ezután fogott hozzá eltervezni, mihez kezd aznap. Épp el akarta hajítani a vesszőt, amikor a szemébe ötlött, feltartotta is a hüvelyk és mutatója között forgatva eltöprengett. Könnyen hozzászokott ahhoz, hogy Ajla mindig gondoskodik róla. A nő ezt mindig kedvesen, szinte észrevétlen tette. John Dallárnak soha nem kellett kérnie, a nő kitalálta a gondolatait. Ez a vessző is jó példa volt erre. Ajla mindig jóval korábban kelt fel, mint John Dallár, majd lement vesszőt vágni, lehántotta a kérgét és odahelyezte a férfi keze ügyébe. John Dallár bármikor kelt fel, mindig forró tea várta. Vajon honnan tudta Ajla, mikor kell elkészítenie? És még mennyi, de mennyi apró figyelmességgel halmozta el szerényen. Önzetlenül teszi, mint Martona, gondolta John Dallár. Soha senki nem érzi magát lekötelezve. Valahányszor John Dallár felajánlotta segítségét, Ajla mindig meglepetnek, ugyanakkor hálásnak tűnt, mintha valóban soha semmit nem várt volna cserébe azért, amit a férfi értett. Én meg csak rosszat tettem neki, mondta felhangon John Dallár. Ő pedig még azok után is, ami tegnap történt, megpörgette a vesszőt az ujjai között és lehajította a mélybe. Észrevette a körben versenyt futó nyihahát és a csikót a réten. Hirtelen izgatottság fogta el. Hú, az a csikó hogy szágult? Rövid távon még az anyját is le tudná hagyni. Rövid távon biztosan, de hosszú távon nem, jegyezte meg Ajla, amint az ösvényről felért a teraszra. John Dallár hátra perdült. Szeme csillogott és mosolygott. Büszkeséggel töltött el a csikó teljesítménye. Ajla elmosolyodott a lelkesedése láttán. Épp azon tűnődtem, hol lehet, mondta John Dallár zavartan, s mosolya elhalványult. Nemrég tüzet raktam odalent, hogy megsüssem a hófajdokat, és lementem megnézni, vihetem-e már a madarakat. Úgy látom, nem örül nekem, gondolta Ajla, és belépett a barlangba. Az ő arcáról is tova tűnt a mosoly. Ajla, szólt utána John Dallár, és a nő után sietett. Ám amikor az visszafordult, John Dallár nem tudta, mit mondjon. Szeretnék néhány szerszámot készíteni. Csak azt szeretném megkérdezni, nincs-e kifogásod ellene? Nem akarom elhasználni az összes kovakövedet. Persze, hogy nincs kifogásom ellene. Az árvíz minden évben elmos pár darabot, de annál többet rak le a parton, felelte. Biztosan odafentről egy mészkő lerakódásból mossa ki és hozza ide az ár. Ha tudnám, hogy nincs messze, oda mennék érte. Sokkal jobb a frissen fejtett kő. Dalanar a barlang melletti lelőhelyről szerzi be a köveit. A Lanzadoni kő minősége messze földön híres. Szeme ismét ragyogott a lelkesedéstől, mint mindig, mikor a mesterségéről beszélt. Akárcsak drogé, gondolta Ajla, és elmerengve mosolygott. Felidézte magában, milyen büszkeséggel töltött el drogot, amikor Aga kisfia, aki a házasságok után született, összeütögette a kezébe vett köveket. Drog szívesen adta át a tudományát, még Ajlának is megmutatta a fortéjokat, noha Ajla lány volt. Mi jár az eszedben, Ajla? Érdeklődött John Dallár, amint észrevette a halványon derengő mosolyt a nő arcán.
Drog jutott az eszembe. A törzsbeli szerszámkészítő. Mindig megengedte, hogy munka közben nézzem őt, ha csendben maradtam és nem zavartam az összpontosításban.
Ha akarod, engem is figyelhetsz, ajánlotta fel John Dallár. Tulajdonképpen arra gondoltam, bemutathatnád te, hogyan készíted a szerszámaidat.
Én nem vagyok jártas a szerszámkészítésben. Igaz, amire szükségem van, azt meg tudom csinálni, de drog eszközei sokkal jobbak az enyeimnél.
Az eszközei tökéletesen használhatók. Én azt szeretném látni, milyen módszerrel készíted. Ajla bólintott és bement a barlangba. John Dallár egy ideig odakint várta, aztán utána indult megnézni, miért nem jön már. Épp akkor lépett a bejárathoz, amikor Ajla kifordult. John Dallár oly fürgén ugrott hátra, hogy majdnem megbotlott. Nem akart még véletlenül sem a nőhöz érni, nehogy sértésnek vegye. Ajla mély lélegzetet vett, kihúzta magát és felszegte az állát. Kezében a hófajdokkal, a kosárnyi tojással és egy bőr szíjjal átkötött, nagy bőrbatyúval megindult az ösvény ellefelé.
Hadd segítsek vinni valamit, ajánlkozott John Dallár.
A nő hosszas vonakodás után végül a kezébe adta a tojással teli kosarat.
Először megsütöm a hófajdokat, jelentette ki Ajla, miközben letette a batyut a partra.
Jól van, csinál csak, addig én elmegyek eszközöket keresni a kovakő megmunkálásához, mondta John Dallár. Ajla a hízott madarakkal elvonult a sziklatömb mögé, ahol már korábban kiásott egy gödröt, és körbe rakta kövekkel. A tűz már kialudt a gödörben, de a kövek sisteregtek, amikor néhány csepp vizet permetezett rájuk. Ajla végigkutatta a völgyet a megfelelő növényekért, zöldségekért, martilaput szedett, amely sós ízt kölcsönzött az ételnek, aztán zöldségként csalánt, libatopot, madársóskát, ételízesítőként vöröshagymát, fokhagyma ízű medvehagymát, bazsalikomot és zsáját. A sütés során a hús a füsttől, enyhén füstölt zamatot, a fahamútól pedig sós ízt kapott. Ajla megtöltötte a madarakat a zöldségbe ugyalált tojásokkal, az egyikbe három, a másikba négy tojást helyezett el. Ajla szőlőlevelekbe szokta belegöngyölni a hófajdot, de itt a völgyben nem talált ilyet. Emlékezett rá, hogy a halat néha friss szénába csavarva sütötték meg, úgy döntött, kipróbálja a szárnyasokkal. Miután a madarakat a gödör aljára helyezte, fűvel betakargatta őket, aztán köveket, a legvégén pedig földet halmozott rájuk. John Dallárnak sikerült egy csomó kő pattintó eszközt, agancsot, csontot és követ összegyűjtenie. Ajla számára néhány teljesen ismeretlen volt. Ajla kibontotta a bőrbatyút és sorban kirakosgatta maga mellett az eszközeit, aztán leült, és az ölébe terített egy bőrdarabot. John Dallár néhány kova követ oda tett Ajlának. A nőnek megakadt a szeme a karnyújtásnyira lévő két kövön. Felidézte magában drog tanítását.
A jó szerszámkészítő először is kiválogatja a megfelelő anyagot.
Ajla finom szemcséjű követ keresett, majd egy kisebbet kiválasztott közülük. John Dallár önkéntelenül helyeslően bólintott.
Már gyermekkorod óta szerszámkészítő akartál lenni? Tudakolt Ajla.
Egy ideig azt forgattam a fejemben, hogy talán kőfaragó lehetnék, sőt, még arra is gondoltam, hogy az anya szolgálatába álljak. Hirtelen fájdalom és keserűség suhant át az arcán. Aztán elküldtek Dalanárhoz, és ott kitanultam a kő pattintó mesterséget. Na, jó választás volt. Szeretem a mesterségem, és valamelyest értek is hozzá. Soha nem vált volna belőlem kőfaragó mester.
Mi az a kőfaragó, John Dallár?
Hát épp ez az. Ez az, ami itt hiányzik.
Ajla megrettent John Dallár kiáltozásától.
Semmi nyom a faragásnak, festésnek, díszítésnek, de még színeknek sem.
Nem értem.
Ne haragudj, Ajla, hogyan is tudhatnád, miről beszélek. A kőfaragó az, aki kőből állatokat készít.
Ajla összevonta a szemöldökét. Hogyan készíthet valaki állatot kőből?
Az állat hús-vér teremtmény, él és lélegzik.
Nem valódi állatra gondolok, hanem a képmására. A kőfaragó a kőből olyan formát farag ki, amely egy állathoz hasonlít. Egyesek a nagy földanyát is megmintázzák kőből, ha látomás formájában megjelenik előttük.
A képmását kőből?
Vagy akár más anyagokból is. Mamut agyarból, csontból, fából, agancsból. Hallottam már olyanokról, akik sárból készítenek képmásokat. Ami azt illeti, a saját szememmel láttam, hogy hóból is formálnak alakokat.
Ajla eddig csak a fejét csóválta, de a hó hallatára eszébe jutott, hogy egyszer télen a barlang bejárata mellett felhalmozott hóból ő is ki tudta venni Brunn képmását.
Igen, bologatott Ajla, azt hiszem már értem.
Ajla a kezébe vette a kis kovakövet és tüzetesen szemügyre vette. Megpróbálta eldönteni, hol mérje rá az első ütést. Nem akart szakócát készíteni, mert az drog szerint is meglehetősen egyszerű eszköz. Nem gondolta, hogy John Dallár épp erre a technikára kíváncsi. Most odahúzta magához azt az eszközt, ami hiányzott John Dallár készletéből. Az üllőként használt mamut lábszárcsontot. Addig forgatta, amíg nem illeszkedett kényelmesen a lába közé. Ezt követően megfogta a kalapácskövet. Tulajdonképpen ugyanolyan volt, mint John Dallár, csak kisebb, kézhez állóbb. Ajla az üllőre helyezte a kovakövet, keményen megmarkolta, és a kalapácskővel erős ütést mért rá. A lepattant mészkő darab alól előtűnt a sötét szürke mag. Ajla hosszasan vizsgálgatta a magon hagyott mély nyomot. A színe megfelelő volt, a szerkezete sima, szinte viaszos, nem talált rajta semmilyen idegen anyagra utaló nyomot. Megállapította, hogy ebből a kőből jó eszközöket lehet készíteni. Újabb és újabb rétegeket hasított le róla, míg nem a kovamag lapos tojásra hasonlított. Ekkor a kalapácskövet csont kalapácsra cserélte, és azzal ütögetett le apró darabokat az oldalára fordított mag felső végéből. Mivel a csont jóval hajlékonyabb volt, hosszabb és keményebb rétegeket hasított le a magról, és egyenesebb vonalat hagyott maga után. A végén meglehetősen lapos, ovális nagy kőtojást tartott a kezében. Ekkor szünetet tartott. Megfogta a nyakában függő amulettjét, behunyta a szemét, és gondolatban hangtalanul a barlangi oroszlán szelleméhez fohászkodott. Drog a következő lépés végrehajtásához mindig segítségül hívta a védő szellemét. A mesterségbeli tudáson kívül szerencse is kellett. Ajla bármennyiszer hangoztathatja, hogy ő nem mestere a szerszám készítésnek, ha elrontja a munkadarabot, nem csak drogra hoz szégyent, hanem az egész törzsre. Ismét kezébe vette a csontkalapácsot, és figyelmét összpontosítva folytatta a megmunkálást. Megfordította a kovát, és a csontkalapáccsal a bemélyedésre merőlegesen erőteljes ütést mért. Hosszú, ovális réteg hasadt le az előre megmunkált magkőről, az egyik fele lapos volt, az ellentétes oldala domború, két oldalt körben pengeéles pereművé keskenyedett. John Dallár a kezébe vette a munkadarabot. Nem könnyű ezt a módszert elsajátítani, nem csak erő, hanem pontosság is szükséges hozzá. És milyen éles a pereme? Ez nem a féle kinagyolt szerszám. Ajla megkönnyebbült, ellélegzett fel. Jó érzéssel töltött el az eredmény, és örült, hogy nem hozott szégyent a törzsre. Ismét a kő fölé hajolt. Figyelmét összpontosítva további öt éles peremű ovális réteget fejtett le a magról. Aztán gondosan megvizsgálta a követ. Azt fürkészte, vajon le tudna-e még egy hasznosítható réteget hasítani róla. Végül félretette a magkövet. A lepattintott hat penge szilánk közül kiválasztotta a legvékonyabbat. Egy sima lapos kerek kővel eltompította az egyik élét, nyéllé kerekítette, nehogy megvágja a használója kezét. John Dallárt ez a kés valamelyest a mamutojok lándzsa hegyére emlékeztette, noha tudta, hogy ezt az eszközt nem arra szánták, hogy nyélbe illesszék. Ajla a következő darab egyik széléről tépő foggal apró szilánkokat szedegetett le, kisé lekerekítette, de csak annyira, hogy az eszköz a bőr vakargatás során ne törjön el. A harmadik penge egyik éles peremének a közepébe a hegyes tépőfoggal V alakú élt metszett, hogy könnyebben lehessen vele lándzsát hegyezni. A másik, hosszú szilánkból, hasonló eljárással, olyan eszközt készített, amelyel lyukakat lehetett fúrni állatbőrökbe, fába, agancsba vagy csontba. Mint hogy fogalma sem volt arról, milyen eszközre lenne még szüksége, az utolsó két szilánkot megmunkálatlanul eltette. Félretolta a mammut lábszár csontot, összefogta az ölébe terített bőrdarab négy csücskét, és a sziklafal mögötti szemétdombhoz vitte, hogy lerázza róla az éles kőszilánkokat. John Dallar semmilyen megjegyzést nem tett Ajla szerszámaira, csak a kezében forgatta, mintha ki akarná próbálni. Ajla örült, hogy vége a bemutatónak, és most John Dalláron a sor. A férfi az ölébe terítette az Ajlától kölcsönkért bőrdarabot, lehúnyta a szemét, és maga elé képzelte, hogyan fogja a követ megmunkálni. Aztán kezébe vett egy kődarabot, és megvizsgálgatta. Szerszámokat a krétakor idején lerakódott mészkőből származó, kova tartalmú ásványból lehetett leghatékonyabban előállítani. Annak ellenére, hogy a kova kemény volt, apró kristály szerkezete lehetővé tette a megmunkálását. A szerszám megmunkálásának egyetlen korlátja a kő pattintó kézügyessége volt. John Dallar igyekezett megtalálni a legtisztább követ. Szemrevételezéssel és egymáshoz kocogtatással kiszűrte közülük a repetteket, törötteket és zárványosakat. Ezeket félredobta. Miután sikerült kiválasztani a megfelelőt, a combjára helyezte, a bal kezével tartotta, miközben a jobb kezébe vette a kalapács követ, és megpróbált jó fogást találni rajta. Aztán hozzáfogott lepattintgatni a szürkés fehér mészkőréteget. John Dallar a magkövet nem tojásdad, inkább hengeres formájúra alakította. Két oldalt szilánkokat forgácsolt le róla, és így módon a henger hosszában a kövön taréjos gerinc keletkezett. A kő kalapácsot agancs kalapácsra cserélte, amellyel apró darabokat hasított le úgy, hogy a gerincet egyenesé tegye. Ajla látta, hogy a férfinak korán sem áll szándékában előre kialakított formájú vastag szilánkokat lehasítani a magról. John Dallar most egy hosszabb, kétágú és az alsó végén kihegyezett agancs darabot vett a kezébe. Felállt, és lábával megtámasztotta a magkövet. Az agancs hegyes alsó végét a gondosan kiformált gerinc fölé illesztette. A felfelé meredő aggancs véget úgy tartotta, hogy az alsó ág előre álljon, aztán egy hosszú csont kalapáccsal finoman ráütött a kiálló ágra. A magról a henger hosszának megfelelő mindkét oldalán éles peremű vékony penge hasadt le. Olyannyira vékony volt, hogy amikor John Dallar a nap felé tartotta, a fény áttetszett rajta. A gondosan kialakított gerinc a penge külső felületének közepén hosszanti irányban futott végig. A hegyes végű agancs szerszám segítségével nem kellett olyan óvatosan célozni és pontosan bemérni a távolságot. Az ütés ereje pontosan a kívánt helyre irányult. Mint hogy a csapás ereje megoszlott két közbenső rugalmas tárgy, a csontkalapács és az agancs között, a lepattanó szilánkon az ütéstől nem keletkezett dudor, hanem egyenletesen vékony maradt. John Dallar kő megmunkálási technikája forradalmi újításnak számított. A lefeszített penge helyén a kőben kis bemélyedés maradt, melynek mindkét oldalán egy-egy gerinc keletkezett. E gerincek mentén John Dallar újabb szilánkokat hasított le, melyek nyomában újabb gerincek keletkeztek. Mire a használható anyag elfogyott, nem 6, hanem 25 penge sorakozott egymás mellett. John Dallar ugyanabból a kő mennyiségből több mint 4-szer annyi eszközt tudott előállítani, mint Ajla. John Dallar, ez... nem találok szavakat, ez csodálatos. A te késeid is jók, de szeretnék nyelet készíteni hozzájuk. Nyelet? Ha a penge alsó végén kialakított szárat beleillesztem egy darab csontba, vagy fába, vagy agancsba, akkor az lesz a kés nyele. Sokkal könnyebb így használni. Ha az agancsot kifőzöd, megdagad és megpuhul, ezután a penge elvékonyított alsó végét belenyomhatod a nyél puha közepébe. Amikor az agancs kiszárad, összeugrik, és magába szorítja a penge szárát. Én is szeretném kipróbálni ezt az új módszert. Nálatok engedélyezik a nőknek a szerszámkészítést? Hát hogyne. Az unoka testvérem, Jobb Laja, az egyik legkiválóbb kőpattintó. A törzsben a nőknek csak szerszámot szabad készíteniük, fegyvert nem. Nálunk a nők is készíthetnek fegyvert.
A nők közelebb állnak az anyához. A férfiak közül egyesek azt tartják, hogy a nők által előállított fegyver szerencsét hoz. Ám ha a férfi nem jár szerencsével, vagy ha nem eléggé ügyes, mindig a szerszámkészítőt hibáztatja.
Én is megtanulhatnám ezt a módszert.
Aki a te módszereddel tud szerszámot készíteni, az bizonyára ezt az eljárást is el tudja sajátítani.
Nem, nem hiszem, mondta elgondolkodva Ajla.
Dehogy nem, meg tudod tanulni.
Abban nem kételkedem, csak hogy azok közül, akik a törzsbeli módszert használják, nem mindenki tudna olyan módon készíteni szerszámot, mint te. Hát talán csak néhányan, például drog. Számukra minden új dolog nehézséget jelent. Ők az emlékezetükből sajátítják el a tudást.
John Dallaire először azt hitte, Ajla csak tréfál, de komolyan beszélt. Ha a lap törzsbeli szerszámkészítőknek lehetőségük adódna az új technika elsajátítására, lehet, hogy nem azért nem élnének vele, mert nem akarnának, hanem azért, mert képtelenek lennének megtanulni. Morfondírozott el John Dallaire. Aztán eszébe jutott, nem is oly rég még azt hitte, hogy egyáltalán nem tudnak szerszámot készíteni. Pedig készítettek, a maguk módján beszéltek is, és magukhoz vettek egy árván maradt idegen gyermeket. John Dallaire több értesülést szerzett róluk az elmúlt néhány nap alatt, mint amennyit bárki tudott róluk a világon, nem számítva Ajlát. Miközben a lapos fejűeken töprengett, lelki szemei előtt végig peregtek az előző nap eseményei. Váratlanul szégyenérzet fogta el. Amint ültéből felpattant, a bőrdarab kirepült az öléből, és a nagy gonddal megmunkált pengék szanaszét szórodtak. Nyakát behúzva, merev léptekkel a sziklatömb felé tartott. Csak úgy, mint Ajla, ő is boldogtalannak látszott. Mihelyt elhagyta a sziklafalat, futni kezdett. Végig száguldott a mezőn, csak akkor lassított le és állt meg, amikor már alig kapott levegőt és a térde rogyadozott. Nem vette észre a lovakat. Megriadt, amikor egy puha orr nyomakodott a kezéhez. Megvakargatta, megsimogatta a csikót. Nyihaha legelés közben lassanként a barlang felé araszolt. Miután John Dallaire abba hagyta a simogatást és meglapogatta, a lovacska az anyjához szaladt. John Dallaire nem akart egyhamar Ajla szeme elé kerülni. A nő azonban utána ment. Néha neki is kedve támadt rohanni, ám kíváncsi volt vajon, mi ütött hirtelen a férfiba. John Dallaire a gondolataiból felocsúdva meglepődött, amikor észrevette a lovak között a nőt. Ne haragudj, Ajla. Nem lett volna szabad csak úgy szó nélkül elrohannom. Ajla bólintott, udvariasságból mondja, ez a szokás, gondolta és csendben nyihahának dőlt. A csikó nem tudott nyugtól maradni. Felvetette a fejét és feltartott farokkal elnyargalt. Egy bakugrással megfordult, visszaügetett és meglökte a férfit, mintha csak játszani hívná. Ajla és John Dallaire is felnevetett. El akartad nevezni, szólalt meg Ajla.
Hát nem tudom, minek nevezzem el. Eddig még soha nem kellett egyetlen nevet sem kigondolnom.
Mindketten a feltartott fejjel száguldozó csikot figyelték.
Micsoda, csődör lesz belőle, gondolta John Dallaire. Villám gyorsan vágtat.
Villám, kiáltott fel hirtelen. Mit szólnál ahhoz, ha Villámnak neveznénk el? Tetszik az ötlet, jó név. Akkor viszont illő módon névadási szertartással kell nevet adnunk neki.
Hogyan rendezel névadást egy lónak?
Hát nem tudom, hogy illő-e lónak ilyen szertartást rendezni, de nyiha hát olyan módon neveztem el, ahogy a törzsben a gyerekeket szokták. Megmutatom.
Ajla a férfit a lovakkal együtt a sztyepp egyik félig kiszáradt vízmosásához vezette, amely hajdan egy folyómeder volt. Bottyával meglazította a vörös okker réteget, és egy maréknyit összegyűjtött a kezébe. Visszatérve a patakhoz, vízzel sárrá gyúrta.
A krebb a barlangi medve zsírjával szokta összekeverni a vörös földet. Nekem nincs medve zsírom, és szerintem a tiszta sár megfelelőbb a lónak, mert ha megszárad, lepereg. A névadása fontos. Közben tartanod kell a csikó fejét.
John Dallaire magához intette a lovat. Az izgő, mozgó lovacska megértette a kézjelet. Nyugodtan áldogált, amíg a férfi fél kézzel átölelve vakargatta a nyakát. Ajla az ősi nyelven néhány lendületes mozdulattal szólította a szellemeket. Aztán belemarkolt a vörös okker festékbe.
E hímló neve Villám, jelentette be fennhangon, kézmozdulatok kíséretében.
Majd a festékbe mártott ujját végighúzta az állat homlokától a hosszú orra végéig. Ajla már végzett is, mielőtt a ló ficánkolni kezdett. A fejét felvetve eltáncolt. Megpróbálta lerázni az orráról a sarat, majd a fejét dzsondalárhoz dörgölte, és vörös csíkot hagyott a férfi csupasz melkasán. Úgy látom, most ő jelölt meg engem, mosolygott dzsondalár. A kis csikó a nevéhez híven villámsebesen végig nyargalt a réten. A férfi a kezével lesöpörte magáról a sarat. Miért használsz vörös okkert?
Mert ez különleges, szent.
Mi is annak nevezzük? Az anya vérének.
Igen, a vért jelképezi. Miután Iza lelke a szellemek földjére távozott, Kreb, a mogúr, bedörzsölte Iza testét a vörös okkerből és medvezsírból készített kenettel. Kreb azt mondta, így Iza ugyanúgy érkezik az árnyak földjére, ahogy erre a világra született.
Ajlát fájdalommal töltötte el az emlékezés. Dzsondalár szeme elkerekedett.
Biztos vagy benne, hogy a laposfejűek, vagyis a törzsbeliek így bocsátják útjukra a halottaikat?
Enélkül senki sincs megfelelően eltemetve.
Ajla, a hagyomány szerint mi is vörös okkerral szórjuk be a holttestet és a sírt, hogy az anya a méhébe fogadhassa a holt lelket ahhoz, hogy az újra megszülethessen.
Szeme egyszeriben fájdalommal telt meg.
Tanolánra senki sem szórt vörös okkert.
Igen, nem mehettem el festékért, mielőbb haza kellett érnem veled, mert különben még egy sírt kellett volna készítenem. Ám kértem a védő szellememet és a nagy barlangi medve Ursus szellemét, hogy segítsen neki megtalálni az utat a túlvilágra.
Eltemetted őt? Nem maradt ott a teteme a dögevőknek?
A sziklafal mellé helyeztem a holttestét, kilazítottam egy követ a helyéről, a mögötte felhalmozódott kavicsok és kövek rágördültek és befették a tetemét.
Dzsondalár nehezen fogta föl, hogy a lapos fejűek is temetkeznek. Az állatok nem szokták elföldelni a halottaikat. Csak az emberek gondolkodnak el azon, honnan is erednek és hová térnek meg e világi életük után. Vajon a barlangi medve népének szellemei el tudták vezetni Tonolánt az úton?
Ajla, ha nem lettél volna ott, az öcsém még ennyi végtisztességben sem részesült volna. Én pedig még többet köszönhetek neked, az életemet.